Tarts velem, és fedezd fel új távlatokat! Ez itt az Ablak Japánra Podcast. Mindenféle témák, melyeknek van relációjuk Japánban, és Japánhoz is. Érintenek és érdekelhetnek téged is. Én Janagi Szava Gyöngyi vagyok, és már hosszú ideje élek Japánban, és mint japanológus próbálok válaszokat keresni a kérdésekre, és a beszélgetéseimmel inspirálni szeretnélek, a mainstreamből kizökkenteni, hogy még több perspektívából nyiss ablakot a világra, és ezáltal saját magadra is. Fontos elmondanom, ahhoz, hogy a podcast épülhessen és szépülhessen, örömmel fogadom a hozzászólásaidat, a véleményedet és a támogatásodat. Ha van rá lehetőséged és szívesen segítenél, akár egyszeri hozzájárulással is támogathatod a munkámat. Ennek módját megtalálod a podcast honlapján és az epizód leírásokban is. Előre is hálásan köszönöm. Az Ablak Japánra Podcast epizódjait a Vodafone Podcast Pioneers sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja. Ezzel segít nekem, hogy még több érdekes beszélgetés készülhessen. Köszönöm! Örömmel és szeretettel köszöntelek, kedves hallgatóm! Számos visszajelzést kaptam, hogy szeretnétek több férfi vendéget is hallgatni a műsorban. Bevallom, eddig én még erre nem fektettem kifejezetten hangsúlyt, inkább a vendég személye, illetve a téma, amit képvisel, ragadott meg. Az viszont tény és való, hogy a japán vendégeket többnyire a nők képviselik. Legalábbis eddig, mert rögtön be is jelentem, hogy a mai japán vendégem férfi. Méghozzá nem is akárhonnan, egyenesen az amerikai kontinensről. Az elkövetkező beszélgetésünk olyan témaköröket fog érinteni, amelynek a hátterében vendégem eddigi életútja, tapasztalatai állnak. Ahhoz pedig, hogy számodra is követhető és élvezetes legyen a tereferénk, fontosnak tartom megosztani veled, kedves hallgatóm, a háttérinformációkat. Előjáróban tehát a mai vendégem az 50-es éveinek a végén jár, és ebből több mint 20 évet Japánon kívül, Európában és Oroszországban, illetve Amerikában, ahol jelenleg is tartózkodik, töltött el. A leghosszabb időt megszakításokkal, mintegy 13 évet Magyarországon élt. Ezt követően a sorban Oroszországban 8 évet, Csehországban 4-et, Németországban 1-et, és 2021-től immár 3. éve van kiküldetésben egy amerikai városban. Kalandos élete 15-16 éves korától indult, kiállva a saját döntése mellett, felvállalva ezzel még a vitát és szüleivel, a kötelező általános iskolai képzés befejeztével vette a sátorfáját, és elutazott a déli Kyushu szigetére, Fukuokába, hogy az Aso Izuka Golf Club gyakornokának álljon. Profi golfjátékos akart lenni. 23 évesen rájött azonban, hogy belőle nem lesz profi golfjátékos. Mivel középiskolát nem végzett, azaz magyar analógiával csak 8 általánosa volt, a 20-as éveinek elején napi díjas munkákat kapott csak, építkezéseken dolgozott fizikai munkásként. Édesapja azt tanácsolta neki, hogy tanuljon valami olyan idegen nyelvet, amit Japánban nem sokan beszélnek. Mindez a 90-es évek elejére esett, amikor is Közép-Kelet-Európa rendszert váltott, és kinyílt a külvilágnak. No, de melyik nyelv legyen ez a különleges nyelv? Arab? Szuahéli? Cseh? Vagy talán a magyar? Vendégem a magyart választotta, de csak azért, mert a tokiói magyar nagykövetség japán dolgozója kedvesen adott neki felvilágosítást a tanulóvízum beszerzéséről. Más nagykövetségek egyszerűen csak lerázták. Elindult tehát az akkori, átalakuló félben lévő Magyarországra, ahol aztán a kalandok egymás utánja végén az akkori nemzetközi előkészítő intézetben kötött ki, és tanult éjt-nappallá téve magyarul. Ezután a külkereskedelmi főiskolára ment, majd egy Budapesten élő volt japán professzor tanácsára az akkori közgazdasági egyetem angol nyelvű képzésére iratkozott be, mielőtt elkezdett volna angolul is tanulni, mivel azzal sem foglalkozott addig nagyon. Summa summarum, 8 év kemény tanulás után, akkor 32 évesen kezében tudta a diplomát, és megint csak kisebb-nagyobb kalandok után sikerült elhelyezkednie egy nemzetközi viszonylatban is neves könyvvizsgáló cégnél. Csak 3 évet töltött ott, amikor is 2003-ban megszűnt a cég. Ez a nagyvállalat az Arthur Andersen volt. Ezt követően újra munkakeresés következett, majd egy másik neves könyvvizsgáló találta őt meg. Budapestről Prágába küldték kidolgozni, ahol egy adótanácsadási ügylet révén ismerkedett meg egy japán kaligráfus nővel, aki most már a felesége. Prága után Moszkva következett, ide viszont már nem a könyvvizsgáló cég küldte, hanem egy másik japán cég. A japán-orosz kommunikációs osztályt vezette, és tapasztalatokat szerzett az interkulturális üzleti kommunikáció előmozdításában, tanácsaival segítette a nemzetek közti nyelvi különbözőségen túli megértést és megegyezést. Magyarán az elmondott szöveg mögötti tartalom értelmezését. Eközben beütött a 2008-as gazdasági válság, ami megkavart sok állóvizet abban a régióban is. Vendégem ki akarta próbálni magát valami új téren, és elfogadta egy japán festékgyártó megkeresését, hogy vezesse a cég Moszkvában induló fiókját. Ez a kihívás azonban veszteségekkel zárult. Vendégem ekkor már annyira belelendült a külföldi tartózkodásba, hogy kapott is az elektromos motorokat gyártó japán cég a Nidec Corporation felhívásán, miszerint egy franciaországi pozícióra kerestek valakit. Vendégem végül is nem Franciaországba ment, hanem vissza Japánba, Kyotóba, az anyacég vállalathoz. Innen pedig aztán rövid időn belül ismét a repülőn találta magát, hiszen a cég értékelte az eddigi külföldi tapasztalatait. Újra Magyarországon dolgozott, majd Németországban. Egy rövidebb japáni visszatérést követően pedig jelenleg a cég amerikai leányvállalatánál dolgozik kiküldetésben. Úgy gondolom, hogy vendégem bővelkedik a tőle függetlenül bekövetkező viszontagságokban, mint például egy csőd vagy épp egy gazdasági világválság. Azt lehet mondani, hogy szinte folyamatosan a komfortzónáján kívüli zónákban élt, és él most is, amit saját bevallása szerint már megtanult élvezni is, és a látszólagos katasztrófa helyzeteket a saját boldogulására fordítani. Tulajdonképpen 8 általánossal jutott el oda, ahol most tart. Vagyis nem. Rossz ez a megfogalmazás. A Japánban megszerzett 8 általános után ő gőzerővel hozta be, és tanult rá külföldön arra a kihagyásra, amit Japánban már nem biztos, hogy be tudott volna valaha is hozni. A magyar nyelven kívül kiválóan beszél oroszul, csehül, angolul, és persze japánul. Vajon ő hogyan látja mindezt? Min múlt az, hogy tinédzserként az iskolázatlanságával nem tűnt el a süllyesztőben? Hogyan tudott szinte pár év alatt megtanulni magyarul és angolul úgy, hogy diplomát szerezzen Budapesten? És hogyan gondolkodik a japánságáról? Hogyan bántak vele a japán cégek külföldi leányvállalatai, hiszen ő kiesett abból a belső körből, amit a kirendelt dolgozók testesítettek meg? Aki az ablakot kinyitja, mint mindig, Janagi Szava Gyöngyi, és aki ma ezen az ablakon benéz, Ishijima Hiroshi úr, aki jelenleg a Nidec Corporation növekedésmenedzsment igazgatója. Nagy szeretettel üdvözlöm a műsorban, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat.
Én is köszönöm a lehetőséget.
A hallgatóknak az iménti felvezetőmben én már slágvortokban összefoglaltam az ön eddigi életrajzát és a pályafutását. Úgy gondolom, hogy az elmondottakból is mindenképpen látszik, hogy nem egy mindennapi személyiség ül ma a mikrofon előtt, és az elkövetkező beszélgetésben én legfőképpen az ön sikerei mögött álló mozgatórugókra, a stratégiákra, és persze a tanácsaira lennék kíváncsi, ahogyan gondolom a hallgatóknak a legnagyobb része is. Kezdjük mindjárt azzal, hogy ha valaki ránéz az ön Facebook oldalára, akkor azonnal szembe ötlik a borítókép. Ez a borítókép, ez pedig nem más, mint egy montázs kép, a kisgyerekkori fényképétől kezdve, a tinédzser koron át egészen az 50 plusz mínusz éves koráig, és ráadásul ezek a képek az ön testi fejlődésének, az erőlétének, a fejlődését demonstrálják, és a változásokat mutatják be. A hírfolyamban pedig összehasonlítja az 51 éves kori saját fényképét az 51 éves kori édesanyja fényképével. Isidzsima úr, külső megjelenés, az erőlét, a fittség, ez miért ennyire fontos önnek, és hogy mit szeretne ezzel a közösségi médiában kommunikálni?
Hát egyszerűen én szeretek mozogni, és szeretek sportolni, és elvezem azt, nagyon is, és különösen akkor, amikor a fiatal emberekkel kosárlabdázom, tehát tőlük kapom az energiát, úgyhogy számomra ez nagyon fontos, hogy külsőleg, jó, hát belsőleg is szeretnék, de külsőleg legalább, hogy fiatal maradhassak. Ez nekem nagy örömet okoz.
Tehát tudatosan tartja kondícióban akkor saját magát.
Igen, de ez nem kényszerből, hanem csak egyszerűen szeretek mozogni, és nagyon szeretnék kosárlabdázni a fiatalokkal, úgyhogy a munka után oda megyek a kosárlabda pályára, és ha valaki találok ott a fiatalokat, akkor mondom, hogy játszunk együtt.
A sport az egy meghatározó pontja az életének, egyik pontja az életének. Egyébként a Facebookon a 2 éves kori képét is kitette. Ezt egyébként milyen céllal? Vagy, tehát itt szeret nosztalgiázni, szeret visszatekinteni a múltba? Tehát amikor ön 2 éves volt, akkor milyen családi környezetben? Tehát jóban volt a szüleivel, mondjuk nem 2 évesen, hanem nyilván már nagyobb korában, de hogy milyen volt a családi légkör?
A családi légkör nagyon jó volt, az édesapám nagyon intelligens ember volt, az édesanyám nem annyira, de azért érdekes ember volt, inkább emocionális nő volt. Az édesapám nagyon nyugodt, intelligens és kedves volt, így nagyon boldog voltam a családban, és az a kép a 2 éves korom abban csinálták, és azt csak azért tettem, mert nekem nagyon tetszik. Saját magamról kicsit azt mondani, lehet, hogy furcsa, de nagyon aranyos vagyok azon a képen. Úgyhogy nagyon tetszik az a kép.
És most már nem olyan aranyos?
Hát, sajnos most már nem vagyok annyira aranyos.
Ez, amit az imént mondott, tehát, hogy a családi légkör jó volt, és az édesapja is egy intelligens, tanult ember volt. Ennek ellenére ön tinédzser korában, 15 éves volt,
igen,
amikor eldöntötte, hogy profi golf játékos lesz, és úgymond ellentmondva a szülői akaratnak, ön a saját útját választotta. Tehát ebben a jó családi légkörben, vagy kiegyensúlyozott családi légkörben mégis ön azt tudta mondani, hogy akkor ön a saját útját akarja járni. Ez nagy feszültséget okozott akkor a családban?
Biztosan ez így van. Nagyon ellenezték a döntésemet, nagyon is, de hát akkor én nagyon makacs voltam, és nagyon magabiztos is voltam, és azt hittem, hogy bármit is csinálok, én lehetek a világ legjobbja. Tehát azt hittem, hogy mindenre vagyok képes. És azt hiszem, 14 éves voltam, Az édesapám engem vitt golfpályára, és mutatta, hogy kell játszani. És amikor megütöttem a labdát, úgy repült a labda, hogy szép hanggal, olyan messzire, és a kezemben megmaradt az az érzés, hogy igen, megütöttem ezt a labdát, és olyan jó érzésem volt, hogy már rögtön megszerettem ezt a sportot, és úgy gondoltam, hogy hát akkor én leszek a világ legjobb játékosa. Így döntöttem, csak egyszerűen ez volt.
Ahogy a golfütőt kezébe vette, szerelem volt, az első ütés szerelem volt első ütésre, vagyis akkor eldöntötte. Na most,
első jó
jó
ütés,
ütés.
Mert nem olyan könnyű ez a sport.
Egyik sport sem könnyű, de hogy azért, hogy is mondjam, tehát vannak ilyen történetek, hogy valaki elkezd valamit, és jaj, de jó, és beleszeret. De aztán valahogy ugye a környezet, és hát legfőképp a szülei megpróbálják úgymond jó útra téríteni. Tehát akkor ön még, ahogy most mondja is, hogy 11 néhány éves volt, hogy hát kicsi iskolába jár, megvan az az út, amit ugye be kell járni. Na de ön ennek ellenére, amikor elvégezte a magyar viszonylatban mondva az általános iskolát, tehát
igen,
akkor 15 évesen fogta magát, és Tokióból, onnan azért egy elég messzi vidékre leutazott, és oda belépett az Aso Iizuka Golf Klubba. Egyáltalán hogyan kikereste ezt a klubot, hogyan jutott el oda?
Igen, ez az Aso Iizuka Golf Klub, ez egy híres golfpálya volt, és most is, és ez a golfpálya Aso üzleti konglomerátumokhoz tartozik, de viszont az édesapámnak volt üzletkapcsolata, és volt ismerőse, és ezért sikerült oda kerülni.
Tehát ugye, hogy Aso, ezt valószínűleg a hallgatók is azért, ezt a nevet hallották már, Aso Taróról van szó, akinek hát az édesapja is politikus volt, illetve üzletember volt, és ami érdekes talán Aso Taróval kapcsolatban, aki hát nem csak az a lényeges pont, hogy ő ugye a japán LDP-nek egyik oszlopos tagja, sőt, mi több, azt lehet mondani, hogy beton alapja, tehát egy nagyon fontos személyisége a pártnak is, a politikának is, külügyminiszter is volt, és nagyon sok minden más tisztséget is betöltött a szótaró. De azt is el kell róla mondani, hogy ő egykori lövész sportoló is volt, tehát ő is ugye a sportból, vagy a sporttól indult. Ezt egyébként ő tudta, tehát Aso Taróról, így, hogy ebbe a golfklubba belépett, mennyit hallott, mennyit tudott, találkozott vele, milyen élményei vannak?
Hát előtte semmit nem tudtam róla, nem is hallottam ő nevéről, de ő akkor már az alsóháznak a képviselete volt, azt hiszem. És ugye később japán miniszterelnöke lett. De miután oda kerültem, ő nagyon szeretett játszani, golfozni, úgyhogy nagyon gyakran jött a golfpályára, és akkor ott lévő, a golfpályához tartozó profi golfozókkal együtt játszott, és mi, mint golfgyakornok, velük együtt, mint golffiúként kísértük őket, cipelve a golftáskájukat a válunkon, és a játék után általában együtt ebédeltünk Tarószannal, mi úgy hívjuk, hogy őt Tarószannak hívjuk a keresztnévvel, tehát együtt ebédeltünk, és akkor sok mindenről mesélt, nagyon érdekes dolgokról, de soha nem beszélt politikáról. De sok minden másról beszélt, és nagyon-nagyon érdekes ember volt akkor is, és most is nagyon érdekes ember.
Uh-huh. Egyébként most is van azért kapcsolat vele még, vagy már megszakadt?
Sajnos nincs már semmilyen kapcsolatom, és gondolom nem is emlékszik rám.
Akkor ön, mint gyakornokként, azért elég hosszú éveket töltött el ott. Mi az, ami most így a mai, mostani helyzetében, életében, visszagondolva arra az évekre, mit tanult ön ott a golfon kívül? Milyen plusz egyéb dolgot tanult, amit mondjuk egy iskolában nem igazán lehet megtanulni?
A legfontosabb dolog, amit ott tanultam, az, hogy én addig nagyon önző voltam, és nagyon magabiztos voltam, és mindig úgy gondoltam, hogy nekem van igazam. Mindig, bármiben, akármiben. De viszont oda kerültem, és ott volt egy nagyon-nagyon szigorú főnököm. Főnök, ez egy profi golfozó, és nagyon szigorú volt, és ugye ellent nem lehetett mondani vele szemben. Egyszerűen nem lehetett, olyan nincs. Ez 100%-osan mindig
neki volt
ő
igaza.
A helyes, neki volt igaza, igen, pontosan. Tehát ezt el kellett fogadnom. Olyan nehéz volt először, otthon könnyű, mert a szüleiminek bármit mondhattam, de ott a profi golfozónak semmi. Mert ő a jobb, sokkal jobb, mint én, de egy idő után ezt azért megszoktam, és elfogadtam, megváltozott a személyiségem. Már nem voltam olyan önző, nem voltam, jó, hát magabiztos azért voltam, de önző nem voltam, nem voltam makacs. Tehát sokkal könnyebben kezelhető emberre váltam. Ez nagyon nagy fejlődés volt számomra.
Ennek akkor most is hasznát veszi, ugye? Ennek a
Igen,
képességének.
Nagyon-nagyon jó volt, igen.
1986-ig volt ugye önben a golfklubban, mint gyakornok, és aztán rájött, hogy hát mégsem lesz önből profi golfozó. Egyébként erre hogyan jött rá? Tehát ez egy ilyen megvilágosodás volt, vagy pedig versenyeken vett részt, és nem teljesített olyan jól, ahogy szeretett volna, vagy mi adta azt, hogy azt mondja, hogy jó, akkor én most visszalépek, és ezt abba hagyom.
Elég hosszú ideig foglalkoztam ezzel, tehát mindösszesen 7 évig.
7 év, az nagyon hosszú idő, így
úgy
van.
Úgy van, két golfpályán voltam összesen 7 évig, tehát 16 éves koromtól 23 éves koromig. Egyre több, nálam fiatalabb játékosok jöttek, és ők sokkal jobbak voltak, és velük együtt játszani, én idősebb vagyok, és rosszabb, és ez nagyon-nagyon nehéz volt. Lelkileg olyan iszonyúan nehéz volt minden nap. És általában golf gyakornokok, meg a profi golfozók is általában fogadnak pénzt, ugye? Úgy, hogy amit ugye munkából kaptam, azt a pénzt mind elveszítettem a fogadáson, és semmilyen pénzem nem volt. Olyan szegény voltam ott a golfpályán, semmit nem tudtam venni, és olyan iszonyúan szomorú, rossz helyzetben voltam sokáig, évekig, és 23 éves koromban mentem egy profi tesztre. Olyan teszt vizsgára, ha sikeresen végzem, akkor profi lehetek. De az eredmény olyan borzasztó volt. Egyszerűen semmilyen tehetségem nem volt. Ezt el kellett ismernem, eldöntöttem, hogy már abba hagyom. De nem tudtam, hogy tovább mi lesz.
Hogy gondolja egyébként így, ezután az élmény után, hogy egy embernek mikor kell váltani az életben? Nagyon sokan vannak, akik nem mernek egy más irányba menni. Nem merik megváltoztatni az addigi életüket, nem mernek munkahelyet váltani, és inkább belenyugszanak, beletörődnek a sorsukba, vagy abba a rossz helyzetbe, tehát, hogy nem mernek tovább lépni. Ön hogy gondolja, hogy mikor kell, és mikor kell kitartani. Hiszen ugye 7 év, ugye az ön esetében 7 év a golfpályán azért az elég hosszú idő, tehát ön akkor azért kitartott 7 éven át, és nem jött előbb ez a gondolat, hogy hát mégsem értek annyira a golfhoz. Hogyan gondolja, milyen tanácsot adna, vagy hogyan látja azt, hogy az embernek mikor kell abba hagyni?
Én azt gondolom, hogy maximum 3 év. Ha 3 évig nincs világosan látható jó eredmény, akkor azt abba kell hagyni. De ha valakinek nagyon jó tehetsége van, akkor én azt gondolom, hogy 1 év után már meg lesz az eredmény. Ha ez nem lesz, akkor a legjobb biztosan nem lesz, de lehet, hogy viszonylag jól fog menni, hogyha bizonyos szintű eredmény lesz 1 év után. De hogy a 3 évig semmilyen jó eredmény nincs, akkor én azt javasolnám, hogy abba kell hagyni ott.
A sok idővesztesség ellenére mégis azért gyönyörű karriert tudott befutni. De hát mielőtt azért erre rátérünk, visszatérünk oda, hogy eljött ugye akkor a golfklubból. Na most az édesapja volt az, aki kitalálta önt, illetve kitalálta azt, hogy hát akkor tanuljon nyelveket. Az édesapja, amikor javasolta önnek ezt a nyelvtanulást, akkor ezt ön rögtön elfogadta, egyetértett ezzel, vagy ott is esetleg volt valami más, sajátos gondolata, egy saját útja. Ez hogyan ment?
Édesapámnak azt a javaslatát én azonnal elfogadtam, azért, mert semmi más nem volt. A 23 éves koromban hagytam abba a golfozást, és én nem jártam a középiskolába, és tehát érettség nem volt. És igazából ritkán van olyan japán, akinek nincsen érettségéje, tehát nekem semmilyen munkám nem volt, kivéve fizikai munkásként dolgozni. Tehát semmi más nem volt, csak nem tudtam hogyan tovább, mit akarok csinálni, azt sem tudtam, de csak egyszerűen dolgoztam az építkezésben. És olyankor ugye édesapám azt javasolta, hogy érettség nélkül is nyelvet tudok beszélni, akkor lehet, hogy valamilyen munkám lesz. Úgyhogy elfogadtam.
És akkor itt jött az, hogy na, akkor ez milyen nyelv legyen, és hogy valami különleges, tehát amit nem mindenki ismer, nem mindenki beszél, és akkor itt ugye felmerült az arabtól kezdve a szanszkriten át, a cseh és a magyar, és a akármilyen más nyelvek is. Ön a magyar mellett azért döntött, mert a tokiói magyar nagykövetségen a japán asszisztens az nagyon kedvesen állt önhöz, míg más helyeken, hát úgy szépen fogalmazva, elhesegették. Itt azért én megkérdezném, hogy az első benyomás önnek az mennyire fontos? A magyar nagykövetségen pedig egy jó élményben volt része, de most is, jelen pillanatban is, önnek mennyire fontos az első benyomás?
Akkor nekem nagyon-nagyon fontos volt. És ez volt a...
Ez életmentő.
Ilyen életmentő. És már attól, hogy nagyon segítőkészek voltak, különösen az a japán hölgy, nagyon kedves volt, és sok információt adott nekem, már rögtön döntöttem úgy, hogy hát akkor Magyarországra. Semmi más országra már nem gondoltam, csak Magyarországra.
Tehát nem volt más választás, csak a magyar, mert hiszen ott kapta meg azt a hozzáállást, ami késztette arra, hogy akkor elutazhat Magyarországra.
Úgy van, pontosan.
Most jelen pillanatban, a mostani munkája során is akár, az első benyomás, tehát amikor mondjuk egy új ügyféllel találkozik, akkor mi alapján figyeli az embereket? Mi az első, tehát ez az első benyomás, ez milyen hatással van önre?
Első benyomás, ez nyilván fontos, de most már nem csak az alapján döntök. Nagyon fontos az illető, mennyire megbízható. Nem feltétlenül csak az első benyomástól lehet tudni, hanem sok minden mástól.
Például?
Például, hogy milyen javaslatot tesz, hogy az én szemszögömből nézi-e a dolgot, vagy mennyire, ugye segítek ez is, tehát a Magyar Nagykövetségen is, nem csak elején, hanem akkor, amikor felmerül valamilyen probléma, akkor mennyire segítőkész. Ilyen folyamaton keresztül lehet tudni, hogy mennyire megbízható az illető, és ez most inkább fontosabb, mint csak az első benyomás.
Mennyi idő alatt lehet véleménye szerint kiismerni így a partnert, például mondjuk az üzletfeleket? Tehát, hogy valaki mennyire megbízható, vagy meddig lehet elmenni nála?
Ez inkább nem az idő kérdése, hanem helyzet. Tehát akárhányszor találkoznék az illetővel, semmi különös helyzet nem alakul ki, minden simán megy, jól megy, akkor nem nagyon lehet tudni, hogy milyen a személyiség a másiknak, hanem inkább akkor lehet tudni, amikor valamilyen probléma adódik. És ott, abban a helyzetben, hogy viselkedik, hogy reagál, mennyire segít. És akkor lehet tudni, hogy az illető megbízható vagy sem.
Gyakran mondják azt, hogy ugye az európaiaknál az érzelem az néha nagyobb befolyással van a döntésekre, mint a logikus, értelmi választás. Ön hisze abban, hogy ez az első 7 másodperc, így szokták mondani, hogy ha ugye valaki találkozik valakivel, az első 7 másodperc alatt dől el, hogy szimpatikusnak tartja-e, vagy sem, vagy egyáltalán, hogy úgymond milyen hullámhosszon rezegnek. Ebben ön hisz?
Nagyon érdekes. Én nem hiszek ebben. De lehet, hogy gyakorlatilag ez így van, de valahogy én nem hiszek ebben.
Egyébként bármilyen döntésnél az érzelem ön szerint mennyire fontos? Nem is érzelemnek mondanám, inkább egy intuíció, egy megérzés például. De nincsenek meg mondjuk azok az ismeretek, például az üzletféllel kapcsolatban, amire szükség lenne, de például azt mondja, hogy hát lehet, hogy bele kellene vágni, vagy érdemes lehet. Van egy ilyen intuíció arra, hogy az illető megbízható, vagy az illető viselkedéséből ön már olyan következtetéseket vont le, hogy talán ebből valami jó dolog sülhet ki. Ön mennyire enged a saját intuícióinak?
Nekem intuíció, ez nagyon fontos. Enélkül nem dönthetek. Az az érzés, hogy igen, ezzel az emberrel kell együtt dolgozni, ez az érzés szükséges mindenképpen ahhoz, hogy döntést hozhassak. Nem tudom miért, de nekem ez nagyon fontos.
Tehát akkor lehetséges, hogy anno a nagykövetségen a japán asszisztensnél is volt egy ilyen intuíció az ön részéről, hogy akkor érdemes belevágni. És akkor elutazott Magyarországra, igaz?
Úgy
Elindult
van.
Magyarországra akkor, hogy visszatérjünk ugye itt az alapkérdésünkhöz, és úgy ment el egy teljesen ismeretlen helyre, ország, hiszen előtte nem járt még ott, és akkor még Japánban is azért eléggé korlátozott szinten voltak ismeretek, információk Magyarországról. Tehát elment úgy egy ismeretlen világba, hogy az sem volt előkészítve, hogy hol fog lakni. Milyen érzésekkel indult neki? Vagy akkor, de hát 23 évesen azért már annyira nem fiatal, hogy ne gondoljon ilyenre, de hogy akkor hogyan érezte ezt, vagy mi? Tehát elindul az ismeretlenbe, mi fog velem történni, vagy pedig már akkor is tudatosan azért ott volt, hogy én ezt szeretném megcsinálni, ezt szeretném elérni.
Megmondom őszintén, annyira buta voltam, hogy semmitől nem féltem. Csak egyszerűen megvettem a repülőjegyet, oda mentem, és ugye előtte fél évig heti 1 órás tanfolyamra jártam, alig beszéltem magyarul, sőt, még angolul sem beszéltem, és úgy elmentem Magyarországra, és azt sem tudva, hogy hol fogok aludni. Odaérkeztem, és ugye rögtön IBUSZ irodába mentem volna, csak előtte állt egy férfi, aki engem hívott, és ugye kérdezte, hogy lakást keresek-e, és ugye valahogy értettem, valahogy, nem tudom, hogyan, de igen,
igen,
mondtam.
A szükségben az ember általában jobban tud koncentrálni.
Úgy van. És akkor vele együtt mentem az ő lakásába. Hát visszagondolva, hát ez nagyon veszélyes.
Ez nagyon veszélyes, igen.
Ez nagyon veszélyes, de hát semmitől nem féltem, csak egyszerűen, igen, én keresek valahol aludhassak, és elmentem vele, és a Duna mentén, budai oldalán volt egy szép ház, és ott a egyik lakásban volt egy idős néni, az ő, annak a férfinak a édesanyja volt, és nagyon kedves volt, és egyik szobát béreltem. És ez nagyon jó volt, mert olyan kedves néni volt, Mária nénynek hívták, sokat beszélt velem. És akkor természetesen alig értettem, de éreztem, hogy ő nagyon kedves nő, hölgy, és már attól kezdve már nagyon jó élményem van Magyarországon.
Tehát akkor itt is azért az első benyomás, akkor valamilyen szempontból fontos volt, ugye?
Igen, nagyon szerencsém volt.
Érezte-e valaha előnyét vagy hátrányát annak, hogy ön japán? Én gondolom, hogy amikor az a férfi is ugye megszólította önt, akkor biztos megkérdezte, hogy hát honnan jött, vagy látta-e rajta azt, hogy amikor kiejtette a száján azt a szót, hogy hát én japán vagyok, akkor valahogy másképp állt volna önhöz. Az, hogy ön japán, ennek valaha így érezte előnyét vagy hátrányát?
Biztosan előnyös volt az, hogy én japán vagyok, mindenki nagyon kedves volt, és mindenki segítőkész volt. Ugye akkoriban japán gazdaság nagyon jól ment. Ugye világ második legnagyobb a gazdasági hatalma volt akkor.
És hát pont 91-ig ugye, amíg ki nem pukkant ugye a gazdasági buborék, mert hát utána.
Igen, az 91 vagy 92 volt, miután én elmentem Magyarországra. Tehát akkor, amikor odaértem, akkor a Japán egy olyan szuper gazdasági ország volt, úgyhogy méghozzá a japánokról általában a magyaroknak nagyon jó a vélemény, ezért szerintem ez nagy előny volt. Hála Istennek!
Figyelj csak! Egy felhívás neked, kedves hallgatóm! Legyél te is a podcast egyik vendége! No, ne ijedj meg! Nem csak te leszel egyedül a mikrofon, illetve a kézzel írt sorok mögött. Küldd el nekem kérlek a kérdésedet, legyen az bármi, hogy mire vagy kíváncsi Japánnal kapcsolatban, vagy a véleményedet az eddigi adásokat és témákat illetően. Amolyan a régi Önök kérték műsor változat ez, vagy a modern webinár csak podcast változatban. A legjobban annak örülnék, ha felmennél a honlapra, azaz podcast.ablak-japanra.com. Rákattintanál a jobb oldalon felugró piros ablakra, amin ez áll. Mondd el, amit gondolsz. Ide felmondod, azaz felveszed az üzenetedet, mint egy telefonba, és ezt elküldöd nekem. Ilyen egyszerű az egész. Ha nem adod meg a neved, az sem baj, de ha mondjuk egy becenévvel küldöd, az nagyon szuper lenne. A beérkezett kérdések, üzenetek alapján az általam adott válaszokból, reakciókból készül majd tehát a műsor. Várom az üzeneteket, és ha nagyon-nagyon óckodsz a hangos beszédtől, akkor persze küldheted írott formában, azaz e-mailben is. És azóta, nem csak Magyarországon, hanem így bárhol a világban, hiszen aztán nagyon sok helyen máshol is megfordult, mindig csak tárt karokkal fogadták, mindig pozitívan álltak önhöz. Azért, mert hogy, illetve rossz is ez a megfogalmazás, hogy azért, mert Japán, csak azzal a háttérrel, hogy ön Japánból jön, és Japán.
Azután, miután megtudják, hogy én japán vagyok, az általában pozitívan állnak hozzá. De ha nem tudják, hogy én japán vagyok, és ugye nehéz európaiaknak megkülönböztetni a japánokat a többi ázsiai népektől, úgyhogy akkor ugye nem mindig voltak kedvesek az emberek, de miután megtudták, hogy én japán vagyok, nagyon kedvesek voltak.
Egyébként a magyarországi tartózkodása alatt volt olyan negatív élménye, amire mondjuk kevésbé emlékszik vissza, vagy kevésbé akar visszaemlékezni, mert annyira rossz volt?
Japánként, megmondom őszintén, semmilyen rossz élményem nincs. De mint ázsiai, akkor igen, csak egyszerűen ugye csúfoltak, hogy kínai, mint a kínaiul beszélnének, úgy csúfoltak. De egyébként ugye akkor természetesen nagyon rossz éreztem magam, és addig, amíg Magyarországra nem mentem, hogy soha nem gondoltam, hogy attól, hogy én ázsiai vagyok, hogy valami bármiben rossz ez. Soha nem gondoltam, tehát ilyen diszkrimináció természetesen Japánban nem lehet ilyet tapasztalni. Ugye mert mindenki japán, ott 98 vagy 99% az japán, úgyhogy, de ez is tulajdonképpen jó tapasztalat. Ugye? Addig nem tudtam, hogy mit jelent a diszkrimináció. Ugye?
Így van.
Nem tudtam, ezt tanultam meg, tehát ez nagyon fontos volt, ez nagyon fontos volt. Nem volt kellemes élmény, de nagyon fontos ezt tudni, ismerni tényleg.
És amikor megismeri ezt a fogalmat, hogy úgy mondjam, a saját bőrén is valahogy ugye tapasztalja, hogy mi az, hogy diszkrimináció, meg mi az, hogy megkülönböztetés, meg mi az, hogy idézelbetével lenézés, hiszen gondolom találkozott például Magyarországon azzal a jelenséggel is, hogy mondjuk a magyarok a cigánysággal szemben hogyan nyilvánulnak meg, hogyan viszonyulnak mondjuk a cigányok. És akkor ön mire gondolt, vagy mi volt a véleménye? Vagy például önnek mondjuk beszélt mondjuk cigányokkal, vagy akár cigány ismerősei voltak?
Nekem voltak cigány ismerőseim, igen, mert egy lakóházban voltak cigányok. És
akkor ön ezt hogyan élte meg, hogy ugye a magyarok hogyan viszonyulnak a cigányokhoz, és akkor ön azt gondolta, hogy hát jó, én pedig itt vagyok én, de hát én ugyanúgy lehet nekem barátom egy cigány. Tehát, hogy önben nyilván ezek az érzések nem voltak meg, vagy nem úgy jelentek meg, tehát, hogy ön ezt hogyan nézte kívülről ezt a helyzetet?
Nyilván elején nekem nem volt semmi különös értésem a cigányok felé, de miután már jó pár évig éltem ott Magyarországon, akkor azért lehetett érezni, hogy a cigányoknak a viselkedése azért kicsit más, mint a magyaroknak. Ezt lehetett érezni. Nem tudom jól magyarázni, hogy konkrétan miben más, de kicsit más. Ezt éreztem, és azért értettem, hogy attól, hogy másképpen viselkednek ők, attól van ez a megkülönböztetés. Kicsit sajnáltam, de megismertem a valóságot.
Ugyanúgy próbált hozzájuk viszonyulni, mint a magyarokhoz.
Én igen, igen.
Önben nem volt egy olyan érzés, hogy azért, mert ezt hallja például a magyaroktól, vagy ön személyesen is mondjuk megtapasztalja ezt a különbözőséget, ezért mondjuk lenézze a cigányokat, vagy másképp viszonyuljon hozzájuk. Tehát ön is ugyanúgy az embert látta bennük, és ugyanúgy viszonyult hozzájuk, mint más magyarokhoz, és aztán, hogyha esetleg a cigány fél részéről valami negatív vagy rossz válasz érkezett, akkor nyilván ön is ennek megfelelően reagált.
Nekem mindegy volt, hogy az illető a másik fél cigány, vagy magyar, vagy akármilyen más nemzetiségű. Jó ember az jó, a rossz ember az rossz. Csak ennyi. Igen, attól, hogy kicsit, hogy is mondjam, nem mindig udvariasan beszélnek a cigányok, kicsit más módon beszélnek. Engem ez annyira nem zavar.
Akkor a beszéd mögött megérezte ön a, hogy is mondjam, a tartalmat, milyen indítatással mondja, milyen szándékkal mondja az illető, és nem pedig csak a szavakra figyelt, tehát nem csak a beszédmódra figyelt. Akkor itt is megvan megint csak az egy kicsit, egy picikét az intuíció és a benyomás, ugye? Amikor elindul egy beszélgetés, akkor nem egy bántó szándékkal teszi, akkor mégiscsak azt ugye ön megérezte. Ez úgy gondolom, ez nagyon, nagyon fontos, és azért is érdekes talán, mert ön pontosan azoktól az ideológiáktól mentesen került ugye Magyarországra, hogy nem ismerte azokat a, hogy is mondjam, gátakat, azokat az ideológiákat, amik ugye Magyarországon, és ez nem csak Magyarországra vonatkozik, hanem minden országra, ahol valamilyen ellentétek vannak mondjuk a népességen belül is akár. Na most visszatérve oda, hogy akkor elment Magyarországra, és elkezdett nyelvet tanulni. Különböző helyeken, nyelviskolákban is, és aztán ugye bekerült itt a Nemzetközi Előkészítő Intézetbe. Én azt szeretném megkérdezni, hogy mi a véleménye arról, hogy amikor elmegy valaki egy idegen országba, akkor érdemese előtte mindenképpen valamilyen szinten az nyelvet tanulni, vagy pedig elegendő ott a helyszínen elkezdeni és tanulni. Ezt csak azért is kérdezem, mert nagyon sok magyar ember mondja azt, majd oda megy, és majd ő azt ott megtanulja, ott a helyszínen, munka közben, stb. Stb. De én is azon a véleményen vagyok, hogy hát ez sajnos nem így van, mert ha nem akarattal, tudatosan tanul valaki, akkor soha az életben nem fogja elsajátítani a nyelvet. Ezt ön hogy látja? Ugye ön is minimálisan tanult már az útja előtt, itt Japánban is, és hát ugye Magyarországon is, hát nyelviskolákon keresztül valamit elkezdte, de hogy látja ezt, hogy mikor kell elkezdeni nyelvet tanulni ahhoz, hogy valaki azt mondjuk egy olyan szinten elsajátítsa, hogy azzal dolgozni tudjon és élni tudjon.
Magam általában, még mielőtt elmegyek abba az országba, már előtte kezdek tanulni azt a nyelvet. De azért meg kell, hogy mondjam, hogy külföldön, tehát nem abban az országban, ahol beszélik azt a nyelvet, hanem más országban tanulni egy másik nyelvet, nagyon nem hatékony. Megmondom őszintén. Azt mondhatnám, hogy én például Japánban fél évig jártam egy magyar nyelv kurzusra, igen, de azt az egészet ott Magyarországon azt hiszem egy hét alatt lehetett megtanulni.
De hát ez lehet, hogy a kurzusnak is a hibája volt, nem?
Egészen más a környezet.
Nyilván, ha elmegy Magyarországra, akkor ott használni kell, ugye, a
Igen,
nyelvet.
muszáj
Muszáj
használni.
használni. Ha meg egy
Igen.
kurzusra jár, akkor meg csak abban az időben tanulja, amíg a kurzuson ül, ugye?
Igen, tehát a javaslatom az, hogy előre kezdeni az jó, de nem túl sokáig tanuljon,
Persze, tehát, hogy nem
hanem
leragadni,
inkább,
nem abba
igen,
beleragadni.
inkább el kell utazni oda.
Az alapokat akkor meg kell tanulni, és akkor utána elmenni a helyszínre. Ön hogy állt azokhoz a problémákhoz? Ezt is ugye nagyon sokan mondják, említik, hogy nem merik használni a nyelvet, mert félnek attól, hogy kinevetik őket, ha hibáznak, akkor ugye egy szégyen éri őket, hiszen felnőtt fejjel úgy olyan hibákat ejteni az idegen nyelven, hát az ugye valami szégyen. Pont az ön kora, tehát ez a 23 éves, 24 éves, amikor már ugye fiatal ember, tehát nem gyerek, ezt hogyan élte meg? Hiszen én feltételezem azért, hogy amikor elkezdett tanulni, akkor nem tudta rögtön úgy kifejezni magát, ahogy szerette volna. Hogyan élte meg? Biztosan voltak azért frusztráló élményei.
Ez igen, nagyon-nagyon, mert megmondom őszintén, a magyar nyelv az nagyon nehéz
hát,
nyelv.
igen, ezt sokan
Ilyen
mondják.
nagyon-nagyon nehéz nyelv, és igen, úgy, hogy elején nem tudtam jól kifejezni magam, úgyhogy nem tudtam kommunikálni normálisan, de azért, ha már ott érek Magyarországon, akkor muszáj volt kommunikálni, muszáj volt valamit mondani, mert különben nem tudok ott élni, élve maradni ott Magyarországon. Tehát éppen ezért is nagyon fontos oda menni, ahol beszélik azt a nyelvet, hanem, és nem külföldön tanulni egy másik nyelvet. Az egészen más. Ugye a kényszerből, ugye muszáj beszélni, kommunikálni, ez segít a nyelv fejlődésében.
Akkor mikor döntötte el azt, mármint Magyarországon, hogy hát ugye ön tovább szeretne tanulni. Tehát, hogy nem csak azért ment Magyarországra, hogy úgymond a nyelvet elsajátítsa, és ráadásul mikor döntötte el azt, hogy hát nem elégszik meg azzal, hogy konyha nyelven beszél magyarul, hanem magas szinten akarja elsajátítani ezt a nyelvet.
Akkoriban úgynevezett Nemzetközi Előkészítő Intézetben, ugye 2 évig tanultam. Az első évben teljes külföldiekkel, tehát azokkal, akik alig beszéltek magyarul, ugye igen, meg
igen,
nem,
értem,
meg
de
jó
bocsánat,
napot, ennyi volt.
Hogy megszakítom, csak az a kérdésem, hogy a Nemzetközi Intézetbe mielőtt jelentkezett volna, ugye, hogy előtte járt nyelvtanfolyamra is.
Nem, ez nem így van. Tehát
ja, nem járt
miután
nyelvtanfolyamra.
Elmentem Magyarországra, ugye, és akkor még nem beszéltem semmilyen nyelven, ugye pár szót magyarul,
igen.
És pár szót angolul, és úgy, ugye nem is tudtam, hogy kell használni a tömegközlekedést Budapesten, úgyhogy gyalog mentem az egész városban, ide-oda járkáltam, és kerestem nyelviskolát. De végül is nem volt megfelelő tanfolyam, intenzív tanfolyam nem volt. Tehát minden,
akkor még
bármilyen
nem
tanfolyam,
volt, értem.
Úgy van. Tehát bármilyen tanfolyam, az heti 3-szor, napi 2-3 órával, hát ez nem volt elég nekem, én reggeltől estig akartam tanulni, és úgy a Magyar Oktatás Minisztériumban mentem, ugye tudtam, hogy ott van egy ember, aki japánul beszél, és nekem segített, és ő ajánlotta ezt a Nemzetközi Előkészítő Intézetet, ahová olyan külföldiek, a határon kívüli magyarok, még a teljes külföldiek mennek el, és ott tanulnak 1 évig, és utána elkezdenek tanulni a felsőfokú oktatási intézményben. Tehát az nagyon intenzív tanfolyam.
Nem volt más választás ezek szerint.
Úgy van.
Tehát akkor ez olyan értelemben nagyon jó, mert ugye a mai világunkban éppen az a probléma, hogy annyi a választási lehetőség, hogy ugye az ember ebbe bolondul bele. De hát ebben az esetben csak ez volt, ide ment. Hát itt ez a Nemzetközi Előkészítő Intézet ezzel kapcsolatban azért gyorsan hadd szúrjam be, hogy érdekes módon Magyarországon 1952-ben indult meg egyáltalán a magyar nyelvi képzéseknek az előkészítése. Tehát az 50-es évek. 1957-ben pedig már csináltak egy úgynevezett külföldi ösztöndíjasok egyetemi előkészítőjét. Tehát ez azért érdekes, mert ahogy ugye ön is mondja, hogy a határon túli magyarok, akik mondjuk hát beszélnek magyarul valamilyen szinten, de hát nem úgy, nem olyan, nem arra megfelelően, hogy egy felsőoktatási intézményben is tovább tanulhassanak. 1967-ben alakult meg ez a Nemzetközi Előkészítő Intézet, amiről most beszélünk, amit NEI néven is emlegettek, és aztán ez alakult át 2002-ben Balassi Intézetté, amit aztán 2016-ban ez a Balassi Intézet, ez beolvadt a Külgazdaság és Külügyminisztériumba, majd 2022-től a balassi képzési programok adnak ösztöndíjasoknak ilyen magyarországi képzéseket. Tehát csak röviden, hogy itt a magyar nyelv oktatása Magyarországon az milyen stációkon ment keresztül, tehát jelenleg ez a Balassi Intézet lenne. És akkor itt ugye ön a határon túli magyarokkal került.
Második évben. Első évben teljes külföldiekkel tanultam.
És akkor ugye először az irodalmat és a történelmet
választotta.
Igen,
az nagyon rossz választásom volt.
A szókincset ugye lehet bővíteni, és akkor majd biztosan megtanulja, de hát ez ugye nem igazán úgy sült el, ahogy ön szerette volna.
Nagyon nem ment jól. A vizsga eredményem mindig nulla volt, nulla pont. Nem is értettem a kérdést, és nem is akartam válaszolni.
ez izgalmas, nem is akartam
igen.
válaszolni. De egyébként hogyan tanult? Milyen módszerrel tanult? Az rendben van, hogy ugye bejár az órákra, de hát gondolom mások is bejártak az órákra, és mégsem tudtak úgy megtanulni, mint ahogy ugye halljuk, ahogy ön beszél magyarul.
Hát de azért ugye a nyelvtan volt, és a szókincs volt, meg olyan általános nyelvoktatás volt rendesen, és plusz még a irodalom és a történelem. Tehát igen, és amikor nem volt óra, akkor én mindig olvastam, de hangosan minden könyvet, minden szöveget hangosan olvastam, ez azt hiszem nagyon fontos a nyelvtanulásban, hangosan olvasni, hogy halljam azt, amit olvasok. Így módon egész este ezzel foglalkoztam, olvastam órákig hangosan. Tehát így ment minden nap.
Felolvassa ugye akkor a szöveget, de érti is? Vagy amit nem ért, azt rögtön kikeresi, vagy inkább hagyja, vagy a szövegkörnyezetből próbálja megérteni, hogy miről van szó. Tehát itt a hatékony nyelvtanulási módszerre lennék kíváncsi, hogy ugye ön hogyan, ezt mit alkalmazott, mit csinált, hiszen ezt először csinálta életében, igaz? Mert hát Japánban nem volt erre alkalma. Vagy kitanította erre meg? Vagy ezt ösztönösen tette így?
Ösztönösen inkább, igen. Egyébként akkor ugye nem volt rendes magyar-japán szótár.
Hát
volt egy
sincs.
Nagyon kis, igen, volt kis szótár, de az igazából nem nagyon segített, és ha viszont használom a magyar-angol szótárat, az már létezett. De viszont az volt a problémám, hogy angolul nem tudok. Tehát először megnézem egy magyar szót, magyar-angol szótárban, és akkor mondjuk egy magyar szónak három angol jelentése van. És akkor azt az angol, mind a három angol szót most megnézem angol-japán szótárban, és akkor mindegyikhez még három japán jelentése van, és akkor végén mindösszesen 9 jelentésből ugye ki kellett találni azt, ami helyes. Tehát megmondom őszintén, gyakorlatilag ez lehetetlen volt, úgyhogy nem használtam a szótárt, hanem csak olvastam.
De ha, értem, de ha csak olvas, és ugye olvassa szöveget, és valamit nem ért, akkor azt hogyan értette meg?
Ez jó kérdés, de ha ember nagyon sokszor olvas valamit, egy szöveget, akkor azért nem tudom miért, de azért valamit lehet megérteni.
Tehát akkor itt van valami mahó, van valami, egy mágikus dolog, hogy csak olvasni kell, tehát folyamatosan, ha nem is értjük a szöveget, olvassuk, olvassuk, és akkor előbb-utóbb megértjük?
Úgy van, sok mindent kell olvasni, akkor valahogy, ugye végül is ez egy
összeáll a
olyan,
kép.
igen.
Végül is igen, mert Lombkató is ezt mondja valahol, egy nagyon híres ugye, nyelvész, aki X nyelven, most hirtelen nem is tudom, hogy hány nyelven, de nagyon sok nyelven, többek között japánul is megtanult, és hát ő volt az, aki a második világháború végén, amikor ugye a szovjet csapatok Magyarországot elérték, akkor a pincében elkezdte, nem tudom, Majakovszkit és társait, meg Tolsztojt, ugye orosz nyelven olvasni, úgy, hogy ő nem tudott oroszul, és ugye amikor megkérdezték, hogy hogyan tanult, és azt mondta, hogy hát az összefüggések mivel kapcsolódik össze, és akkor hát ebből úgy szépen így összerakta a képet. Tehát akkor valami hasonló lehet ez is, hogy olvassuk addig, meg mást is olvasunk, és akkor így összeáll valahol a kép. Ez érdekes, és ebben, tehát én is ezzel nagyon sokban egyetértek, viszont, és akkor itt most mondjuk a japán tanulásra, hogyha ezt visszavetítjük, a magyarok, akik viszont meg japánul szeretnének tanulni, mit ajánl nekik, hogy japánul hogyan érdemes tanulni? Csak azért mondom, mert ugye a japánnál a legnagyobb akadály az írás, és ugye egy nyelvet általában úgy szoktak tanítani, hogy a szavakat, tehát a szókincset, a nyelvtant, az írást, a hallgatást, és hogyha japánul ezt egy külföldinek, aki életében ugye egy darab japán szót nem tanult, tehát ezt mind a négyet egyszerre, mind a négy szintet egyszerre kezdik tanítani, akkor ez az én saját tapasztalatom és véleményem, akkor bizony eléggé, hogy is mondjam, inmotivált lesz, elveszíti azt a minimális önbizalmát is, amivel indult. Pontosan azért, mert az írás ugye az annyira nem is csak a bonyolultsága, hanem az, hogy ugye a japán nyelvben a különböző síkok, férfi beszéd, női beszéd, az udvarias beszéd, és egyáltalán az, hogy ugye a hétköznapi beszéd, meg ugye az írott nyelv. És hát az írott nyelvnek az alapja ugye a kanji használat, tehát itt megint az írás jön be, hogy ezt egyáltalán megérteni, hogy mikor, mit kell használni. Itt egy ilyen akkora keveredés van egy külföldi fejében, hogy én magam is azt mondom, hogy ezzel a módszerrel annyi idő alatt, amennyit én belefektettem ebbe a tanulásba, akár két másik nyelvet is meg lehetett volna tanulni, mire ugye az ember erre rájön, és bele ássa magát, szóval ez rengeteg idő, és pontosan itt a tanulási módszerek. Tehát, hogy ön, mint ugye japán anyanyelvűként, ön mit ajánl a magyaroknak, hogyan tanuljanak japánul?
Én azt gondolom, hogy most, ebben a 21. században bármilyen nyelvet, akár japán, akár arab nyelvet, vagy akár orosz nyelvet, szerintem nagyon könnyű tanulni. Mert van technológia. Ugye az interneten bármilyen szöveget azon a nyelven nagyon szépen felolvassa. Ugye? És tehát egy kiejtés, meg a hanglejtés, azt lehet tudni, bár nem mindig helyes. És ugye nem kell nézegetni a szótárt, mert ott a interneten rögtön azonnal meg lehet nézni, hogy mit jelent a saját nyelvemen, és még a YouTube-on, meg egyéb a oldalakon lehet nézni bármilyen videót, még a feliratokkal is. Tehát megmondom őszintén, most a nyelvtanulás olyan könnyű, hogy bármilyen nyelvet ezekkel a módszerekkel, technológiával hamar meg lehet tanulni.
Azért itt én visszakérdeznék, hogy nem gondolja azt, hogy esetleg ez egy csapda is? Pont azért, mert ugye rögtön, ha kikeressük a fordítást, akkor pont azt a képességet, vagy azt a motivációt veszítjük el, amivel ön, amit az imént is mondta, amivel ön tanult magyarul. Tehát, hogy ki okoskodta, hogy mi lehet az értelme. Az, hogy energiát fektetett bele, hogy kikeresse a magyar, angol, az angol, japán, stb., tehát a szavakat, és hogy így tanulta meg. Tehát én csak arra szeretnék rákérdezni, hogy az nagyon kényelmessé teszi az embert, hogy akár a YouTube-on is felirattal néz. Nekem meg az a véleményem, hogy ugye a tanulásnál pontosan ezek a tapasztalatok, ezek az élmények, azok, amik nagyon megdobják az embernek a tanulási folyamatát, és a tanulásnak a sikerességét, a gyorsaságát is.
Igen, de ez éppen ez az alkalmazkodás, ugye? Tehát a kérdés inkább az, hogy szükséges-e nyelvet tanulni.
Igen, ez pedig a következő kérdés, igen, amit én is kérdeznék, hogy egyáltalán ugye most a mesterséges intelligencia korszakában, hogy például...
Kedves hallgatóm, a beszélgetés hamarosan folytatódik. Minden epizód második része a hónap végétől 30-ától érhető el. Addig is iratkozz fel kérlek a csatornára, hogy automatikus értesítést kapj a következő részekről. Ma egy újabb ablakot nyitottunk Japánra. Köszönöm, hogy velem tartottál. Az új epizódokat eléred a magyarpodpad.hu oldalon, az Apple Podcast-en, Spotify-on, Google Podcast-en, és gyakorlatilag bárhol, ahol podcastek elérhetőek a neten. Ha tetszett az adás, akkor kövesd kérlek az Ablak Japánra csatornáját, így biztos nem maradsz le a következő részekről. Kérlek továbbá, hogy értékeld is a podcastet azon a platformon, ahol az adást hallgattad. Ezzel segítesz engem abban, hogy mások is könnyebben megtalálják az Ablak Japánra podcastet. Ajánlom továbbá, hogy nézz rá a podcast honlapjára, csatlakozz hozzánk a Facebookon és az Instagramon. A legközelebbig minden kedves hallgatónak a legjobbakat kívánom!